A szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai adásunkban egy újabb sorozatot indítunk el a Hittanóra keretében, mégpedig Forró témák az egyház történelméből címmel. Olyan egyház történeti eseményekről hallunk majd, amelyek erősen foglalkoztatják a közvéleményt, a keresztényeket és nem keresztényeket, hívőket és nem hívőket egyaránt. Műsorunk során természetesen kérdezni is lehet, mégpedig a következő telefonszámon 035 772 72 72-es telefonszámon. Amennyiben az anyaországból hívnak, akkor természetesen a 35-ös elé plusz 421-et írunk be. Ezek a témák, amelyeket fölvezettem, forró témák az egyház történelemben, olyan eseményeket tárgyalnak, amelyek nagyon megosztják a közvéleményt, hiszen rengeteg olyan hamis információt találhatunk különféle dokumentumfilmek, holott dokumentumfilmeknek nevezzük, de mindig fontos megnézni a forrást, hogy ki készíti, milyen céllal, amely ugyan nincsen föltüntetve, de érdemes általában kritikus szemmel nézni bármilyen dokumentumfilmet, és talán nem egy dokumentumra hagyatkozva, tehát nagyon sok esetben meg van határozva előre a cél, hogy egy ház ellenes hangulata legyen, vagy pedig valóban keresi a történelmi igazságot, amelyben találkozhatunk természetesen olyan fájó pontokkal is, amelyek során fény derül akár az egyház bűneire. Ugye tudjuk, hogy az egyházat az Úr Jézus alapította, és mint Krisztus alapította közösség, emberekből tevődik össze. Ez az isteni része az egyháznak, ez úgymond valóban szent, viszont mivel emberek alkotják, a krisztusi része szent, az emberi része viszont bizony bűnös, tele van hibákkal is. De vajon annyi hibát fedezünk-e fel ezekben a történelmi témákban, amennyit nagyon sokszor lefestenek, akár idézőjelbe szakirodalom szerűen, vagy pedig sokszor nem föltüntetve, vagy nagyon pici betűkkel föltüntetve, hogy fikcióról van szó, bizonyos történelmi témákat dolgoznak fel. Vehetjük például akár a Da Vinci kódot, amely nagyon foglalkoztatta az embereket, és nagyon sok olyan félrevezető információt találtunk benne, amit egy történész ténylegesen kritikus szemmel figyelve, hát eleve elvet. Lehet, hogy elgondolkodtatja az olvasót, hogy nézen utána jobban az eseményeknek, a történéseknek. Ez talán egy pozitív része, tehát hogy mi is történt valójában az egyház történelme során. Aztán pedig, ha a dokumentumfilmekre tekintünk, amit esetleg filmesíteni lehetett, nagyon sokszor vannak, ugye itt is figyelembe kell venni, hogy milyen fajta dokumentumokat látunk a képernyőn, vagy akár a világhálón találhatunk meg ilyen feltöltött eseményeket. Tehát vannak valóban dokumentum alapú, vagy pedig eljátszott események a történelemből, független, hogy milyen korról van szó. Ugye, amikor már működtek a kamerák, és tudtak képet készíteni, akár fényképet, akár mozgóképet, akkor hát nem mindegy, hogy milyen kommentárt fűznek éppen a dokumentum fölvétel alá. Tehát a képsorok, amelyeket látunk, azok mutatnak, illetve közölnek valamiféle információt, viszont ugye a narrációban, amikor készítik ezeket a dokumentumfilmeket, hogy milyen kommentárral adják közre, ez viszont nagyon nem mindegy. Tehát ugyanazt a képsort más és más narrációval lehet bemutatni. Ha esetleg van olyan képsor, amely alatt valódi riport szöveg van, vagy pedig azok a szereplők, akik a mozgóképen, a filmen láthatóak, ők maguk beszélnek, azok ugye hitelesek, viszont ennek is ugye vannak veszélyei, amikor megvágnak egy beszédet. Nem beszélve egy nagyon-nagyon modernkori problémával, amellyel most szembe kerülünk, az pedig ugye az intelligencia az okos módok, amelyek ugye a mozgóképet is tudják befolyásolni, tehát olyan robot számítógépes technológiával, amelyek képesek régen elhunyt történelmi személyeket is, amikor még kamerák nem léteztek, úgy kialakítani, mintha valóban élő személyek lennének. Erre is látunk, akár pozitív szemmel is nézve ezt a dolgot, hogy picit érdekesebbé téve egy valamiféle témakört, megszólal egy író, megszólal egy tudós, aki már régen elhunyt, tehát meg tudják úgy oldani, hogy úgy mozog a szája, úgy viselkedik, mintha valódi élő személy lenne, holott abban a korban még kamerák, mozgókép nem létezett. Tehát ez a mesterséges intelligencia, így nevezik, már képes dolgozatokat nagyon jó minőségben leírni, ezzel is találkozik ugye a társadalom, hogy ilyen problémákkal akár a középiskolában, akár az egyetemeken, hogy vajon a diákok milyen módon, milyen mértékben veszik igénybe a mesterséges intelligencia segítségét. Hogy ez a mesterséges intelligencia tehát képes akár megadott információk alapján most már ebben a csúcsmodern korban akár egy dokumentumfilm készítésére is, hiszen hozzáfér az adott anyaghoz, és ebből készíthet a megadott paraméterek alapján, milyen hangulatú legyen, mennyire legyen pontos, kik szerepeljenek benne, mit mondjanak, és mi a végső cél. Tehát itt mindig fontos az, hogy mi a célja egy ilyen dokumentum elkészítésének, akár írott anyagról van szó, akár dokumentumfilmről, mivel ez nagyban tudja befolyásolni az olvasót és a nézőt. Tehát a cél valóban az igazság keresése, vagy pedig egy meghatározott célnak az elérése, például ki van tűzve, hát járassuk le az egyházat, és erre gyűjtsünk anyagot, de nem nézi meg az adott problémát minden oldalról, hanem csak egy oldalról figyelve, a cél érdekében az adott dokumentumokat előkeresve próbálja elkészíteni ezeket a dokumentumokat. Még egyszer ismétlem, akár írott, akár képes anyagban. Tehát ez egy súlyos dolog, és lehet, hogy egy picit el is keseríti a kedves hallgatókat ez az információ, hogy vajon mennyire tudunk kritikus szemmel figyelni egy-egy eseményt. Laikusként, nem történészként, laikusként mindenképpen fontos megnézni akár több forrást. Akár írott forrásról, vagy képi anyagról, vagy mozgóképi anyagról van szó, tehát nem egy dokumentumra hagyatkozva figyelni egy eseményt, mert akkor bizony nagyon könnyen megvezethetnek bennünket. Itt ugye kérdezhetnénk azt is, hogy mi célból készítenek olyan dokumentumokat, ami dokumentumfilmeket akár, vagy születnek írott anyagok, hogy nem az igazságot keresik. Tehát ez egy nagyon jó társadalmi kérdés. Valószínűleg ugye magát, Krisztusnak a közösségét, az egyházat nem barátságosan tekintik, vagy lehetnek valamiféle olyan sérülések, amelyek az adott illetőt, aki ezt készíti, vagy a maga a megrendelő, aki ilyen hamis dokumentumfilmeket vagy írott anyagokat készítenek, tehát valamiféle sérülése vagy egy hamis istenképre alapozódnak. Az istenképekről természetesen már hallhattunk előző adásainkban, és ez is befolyásolja akár, hogy milyen hangulatú az ember, vagy akár ilyen dokumentumfilm készítésénél, vagy egy könyv megírásánál, milyen végső cél motiválja éppen a szerzőt. Tehát ez egy nagyon összetett téma, és bevezetőben mindenképpen fontosnak tartottam, hogy ezt elmondjam a kedves hallgatóknak, és ha a történelmi eseményeket fogjuk figyelembe venni, akkor pedig mindig érdemes úgymond egy picit beleképzelni magunkat az adott korba. Mi volt akkor a szokás általában véve, Tehát sokszor megítéli a modern korú ember a régi világnak akár a törvényeit, szabályait, szokásait. A mai szemmel lehet, hogy elavultnak, durvának tekintünk bizonyos részeket a történelemből, de az adott korban sokszor ezek természetesek voltak. Hát nem is kell nagyon messzire visszanyúlni a történelemben, ha csak picit az ember visszatekint néhány évtizeddel korábbra, akkor akár az is egy téma lehet, hogy most mi van az iskola rendszerben, vagy a nevelés terén, lehet-e fegyelmezni fizikailag valakit, milyen büntetéseket szabhatunk ki, milyen módon motiválhatunk egy diákot. Most ugye megpróbálunk minél inkább barátságos módon hozzáférni, ezt erre már látunk példákat a szentek életéből is, akár a középkori pedagógia és nevelési módszerekből, hogy szeretettel és odafigyeléssel nevelünk és tanítunk valakit, vagy látunk olyan hát mondhatni poroszos módszert, ami nagyon a szigorral, és akár a fizikai büntetésektől sem riadva vissza nevel valakit, akár motiválva, ilyen formában, idézőjelben motiválva, nagyobb tudás megszerzésére, vagy pedig jobb teljesítmény elérésére, akár fizikai vagy szellemi tevékenységről beszélünk. Tehát nem is kell olyan messzire visszanyúlnunk, és ebben látunk fejlődést, látunk különbségeket, de egy adott korban mindez természetes volt. Tehát így nézünk vissza bizonyos történelmi eseményekre is. Tehát amelyeket érinteni fogunk, tehát itt most ugye nagyon-nagyon csábító az egyház bűneiről beszélni, és bizony előfordul, ugyanolyan a bevezetőben említettem, tehát emberekből van az egyház, de van egy isteni része is, hiszen Krisztusra alapozódik, de mivel emberek vagyunk, esendőek is vagyunk, és ilyen formában létezhetnek egyház bűnei, az emberek személyes, vagy akár közösségek által elkövetett bűnök vagy hibák, és ezeket is elemezhetjük, nem elítélve sem az embert, sem pedig egy közösséget. De tanulhatunk ezekből a hibákból, amelyekért, hogy a Szent Atya, a Szent Életű, II. János Pál pápa bocsánatot kért. De nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy bizonyos hibákat, bűnöket, negatív eseményeket fölnagyítva közöl a média, éppen azzal a céllal, hogy lejárasson valakit, egy közösséget, vagy akár egy tanítást. Tehát az egyház bűneiről is haladunk, aztán az egyház történelem során, ugye az egyház történelem nem más, mint a Krisztus közösségének a története, tehát Jézustól vesszük az időszámításunk, tehát Krisztustól ezeket az eseményeket. A Krisztus előtti korokban, hogy milyen események zajlottak, ez most nem lesz a témánk, de akár majd később visszatekinthetünk az Ószövetség világára, hiszen érinti ez magát a Bibliát, az Ószövetségi részét. Tehát mi most ugye az Új Szövetség részével kezdve az apokrif iratok megfigyelésével, tanulmányozásával is egy picit foglalkozni fogunk, mik azok az apokrif iratok, aztán amelyek ilyen nagyon vonzó címet viselnek, a megsemmisített titkos evangéliumok, vagy Karióti Júdás evangéliuma, vagy Tamás evangéliuma, tehát amelyek nem szerepelnek a Szentírásban, mégis titokzatosan hangzanak, és úgy tűnik, nagyon sokszor bemutatva ezeket szenzációkeresés formájában, hogy valami ütőset mondunk, ami lehet, hogy egyház ellenes, vagy Krisztus tanítás ellen szól, és megsemmisítő vereséget mérhetünk a katolikus egyházra ezekkel a fölfedezésekkel, tehát ezeknek az iratoknak az elemzésével is foglalkozni fogunk. Ugye itt van Mária Magdolna, az alabástrom edény, Mária Magdolnának a titokzatos személye, vagy a Jézus levelek, vagy az ötödik evangélium. Tehát, hogy maga az evangélium körül, a Szentírás körül lévő iratoknak egy pici tanulmányozásával, hogy mik azok a dolgok, amelyek hamisak, miért nem kerültek be a Szentírásba, milyen kritériumok alapján kerülhetett be a Szentírás új szövetség részébe az egyes iratok, levelek, akár evangéliumok. És vajon, ugye itt ugye a keletkezésükre is majd kitérünk. Az egyház szakadás, ugye van egy első egyház szakadás a kelet és nyugat között, tehát ezt is elemezni fogjuk történelmi szemmel. Azután a középkori egyházi vezetők méltatlanságáról, tehát van ilyen megnevezés és bizonyos ilyen témáknak, témaköröknek, milyen életmódot folytattak az akkori korban, középkorban ezek a vezetők, vagy Johanna nőpápa szintén foglalkoztatja az emberiséget, a keresztes hadjáratoknak a története, hogyan lehet az, hogy valaki keresztény, Krisztus követő, aki a békét hirdeti, és mégis részt vesz a keresztes hadjáratokban, vagy foghat-e fegyvert egy keresztény, tehát ezekre is kitérünk. Ehhez kapcsolódnak a templomosoknak a titokzatos világa, amit ugye a modern korban most nagyon sok film földolgoz, vagy könyv is foglalkozik a témájukkal, természetesen nagyon kalandosan leírva, sokszor a történelmi hitelességet teljesen félretéve. Amennyiben kaland regénynek van valami közölve, az természetesen úgy is olvassa az ember, vagy úgy is nézi ezeket a képsorokat, azokat a filmeket, viszont ha valódinak van beállítva a történelmi hitelességű dokumentumnak, akkor viszont megvezethetnek sokszor bennünket. A különféle lovagrendekről szintén hallhatunk ezeknek a kialakulásáról, vagy aztán különféle tévtanítókról, a katarok harcáról, vagy a Szent Grálról, amely visszanyúl Jézus Krisztushoz, az ő történetéhez, a Szent Vérnek a fölkutatás, vagy tanulmányozása, a Szent Grál az a Szent Edény, akár amelyben Krisztus vérét fölfogták. Visszanyúl Jézus Krisztusnak az idejéhez, viszont mégis középkori vonalat figyelhetünk meg, hiszen a titkos társaságok, akár a Sionrend és egyéb más rend, amelyek működtek, akár a szabadkőműveseknek a működéséről is hallhatunk. Azután egy ilyen forró téma az inkvizíció, aztán az inkvizíció követő büntetések, vagy a boszorkányüldözés, Giordano Bruno, Galileo Galileinek a meghurcolása, milyen történelmi alapokat, történelmi hitelességet visel, hogy az egyház valóban tudomány ellenese, hiszen nagyon sokszor úgy állítják be az egyházat, hogy tudomány ellenes, és a tudomány és a hit nem fér össze. Természetesen ez ugye nem fedi a valóságot, tehát ezekre is kitérünk majd. Azután, hát most a jubileumi évvel kapcsolatban bizonyára kitérhetünk egyfajta bűnbánatra, egy újrakezdésre, amikor az ember vagy egy egész közösség önmagába tekint, akár a bűnbocsátó cédulák a teljes búcsúnak az elnyerése az akkori korban, akár a középkorban milyen feltételeket írt le, és milyen félreértések, visszaélések történtek ezzel kapcsolatban, majd aztán ez kicsúcsosodik a protestáns egyház szakadásban. Tehát ez is foglalkoztatja a közvéleményt, és nagyon erősen akár a keresztény közösségeket. Azután a 20. században ott van Hitler pápája, nagyon sokszor így szerepel, 12. Pius pápának a megnevezése az egyes dokumentumfilmekben, viszont találunk valóban nagyon hiteles képet mutató dokumentumfilmekkel is. Ugyanakkor, ahogyan említettem már, a Da Vinci kód leleplezése, vagy Da Vinci hazugságról, tehát itt igazából magának Da Vincinek a személye az nem lényeges ebben az esetben, tehát inkább egyfajta ilyen fantázia, amely valóságosan van bemutatva, tehát úgy van beállítva, hogy mindez fedi a valóságot, de hogyha valaki ezeket a iratokat esetleg alaposabban megnézi egy nagyon apró betűvel, azért a könyveknek az alján vagy bizonyos részén szerepel, hogy, hogy regényről van szó, vagy vannak valós alapjai, de hát általában mindig a legveszélyesebb a történészi szemnek, és ugye egy laikus részére is a fél igazságoknak a közlése. Mert a csupa hazugságot azt elég könnyen leleplezi egy laikus is, de a fél igazságok, amikor már bele vannak ültetve igaz dolgok is, viszont ezek el vannak ferdítve, ezek a legveszélyesebbek. Most pedig, kedves hallgatók, egy pici zenével folytatjuk.
Bevesztés, nem rémít már semmi sem nem. A kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mit lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, s így látható. Itt az alkalom, hogy megköszönjem életem. Itt ajándékul adtál, hogy jóságodat hirdessem. Nincs rá elég szó, hogy elmondjam, ki vagy nekem. Értem, hordoztad, hogy én is vigyem keresztem. Megérintem ruhádat, egész lesz a szívem, elmenekül a bánat. Nincsen helye már, hisz öröm lakja a lelkemet. Ezért hirdetem, áldassék szent neved. A remény körbevesz, és nem rémít már semmi sem, mert a kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mit lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, s így láthatok. S ha eljön majd a perc, és szemtől szemben állhatunk, te majd mellépülsz, és néhány szót is várhatunk. Elmondod nekem, hogy kegyelmet oly végtelen, irgalmasan szólsz, majd szeretlek én gyermekem.
Kedves Mária Rádió hallgatók, Forró témák az egyház történelméből címmel folytatjuk a mai hittanóránkat az egyház bűneivel kapcsolatban. Néhány gondolatot megosztva felsoroltunk ugye néhány olyan témát, amely az egyház történelem során olyan módon foglalkoztatja az emberiséget, akár hívőket, nem hívőket, amelyek nagyon sokszor megvezetik az embert, viszont ha az igazságot keresi az ember, akkor sok mindennek utána kéne nézni. Ebben próbálunk segíteni a történelmi hittanóra keretében, és ezzel kapcsolatban talán valamiféle tisztább képet kapunk az egyházról, az egyház történelméről, vagy akár az egyház bűneiről is, miképpen tekintsünk ezekre. Ugye második János Pál Jézus születésének 2000. éves jubileuma alkalmával, ugye most is jubileumi évet írunk, és 2000-ben, az akkori jubileumi évben ünnepélyesen bocsánatot kért az egyház történelmi bűneiért Istentől és mindazoktól, akik molosztások vagy vétkek emlékét hordozzák. Egyúttal kifejezte, hogy a katolikus egyház is megbocsátja mindazokat a vétkeket, amelyeket mások ő ellene követtek el. Néhányan túlzásnak tartják a pápa bocsánat kérését. Mások pedig igazolva látják ezáltal az egyház ellenes vádakat. Lám végre a pápa is beismeri, mit gondoljunk mindenről. Ugye ezeket hallhatjuk nagyon sokszor, akik ezekkel a témákkal foglalkoznak, vagy érdeklődnek, vagy nagyon sokszor akár sima, egyszerű beszélgetések során fölmerülnek bizonyos kérdések. Sok esetben, hogyha valaki az egyház ellen, akár szekták részéről próbálnak tenni valamit, amikor már nincs más védekezési módszerük, vagy a Szentírást valaki alaposabban ismeri, és hát rámutat arra, hogy helytelenül próbálják értelmezni Krisztusnak a tanítását, és ez egy mellékvágány, amelyen ők vannak, akkor mindig előhúznak valamiféle témát az egyház történelmből. Mert a keresztes háborúk, mert a boszorkányperek, mert az inkvizíció, és itt tovább sorolhatnánk, tehát ez már a védekezésnek a tehetetlenségét mutatja meg, és természetesen ugye vannak hibák, amelyekre rámutat akár II. János Pál is, és mindezekért a hibákért, bűnökért bocsánatot kér, de nagyon sok esetben ezek a úgynevezett bűnök föl vannak nagyítva szándékos módon. Második János Pál pápa mintegy 25 alkalommal kért bocsánatot attól a vallástól, egyháztól, nemzetiségtől, csoporttól, amelyet éppen meglátogatott. Ez egy figyelemre méltó szám. Amely ellen az egyház tagjai valaha vétettek, akár a protestánsoktól, ortodoxoktól, zsidóktól, tudósoktól, amerikai benszülöttektől, milyenkor sosem tett szemrehányást azért, amiben éppen azok a csoportok vétettek a katolikus egyház ellen, amelyektől ő bocsánatot kért. Tehát ez egy nagyon figyelemre méltó dolog, hogy volt ereje az egyház nevében, az egész közösség nevében, Krisztus közösségének nevében bocsánatot kérni. De nagyon sokszor látható, hogy ez a kölcsönösség viszont nem működik. Tehát amely dolgokat elkövettek a katolikus közösség ellen, nagyon sok esetben megfigyelhető, vagy mondhatni a legtöbb esetben, hogy ezekért viszont bocsánatot tőlünk nem kértek. A pápa az evangéliumi úton jár, a Szentírás arra hívja a keresztényt, hogyha embertársának valami panasza van ellene, béküljön ki vele. Olvassuk Máté evangéliumában 5. fejezet 24. versében. Érvényes ez akkor is, ha mások jobban megbántottak minket, mint mi őket. Mi tegyük meg magunk lehetséges első lépését a béke kedvéért? Győzd le jóval a rosszat, írja a római levél, és bízzuk Istenre, hogy bocsánat kérésünk mikor kelti fel a másik félben az igazság lelkületét, amelynek következtében majd ő is bocsánatot kér azért, amit ő vétett, és így egy új kapcsolat születhet közöttük. A katolikusoknak kell tudniuk, hogy az egyház történelmében az életszentség folytonos jelenléte mellett voltak súlyos torzulások is. Bár az egyház Krisztus teste, isteni igazságok hordozója, tagjai és vezetői emberek. Gyakran hűtlenek voltak Jézushoz és az ő igazságaihoz is. Ennek arra kell figyelmeztetni a hívő katolikust napjainkban, hogy neki magának is nap mint nap újra át kell adnia életét Krisztusnak. Hiszen mindannyiunkban él a régi ember, az önzés, az ösztönök csábítása, amint a történelemben történt, ma is megtörténik, hogy sok keresztény olykor a maga kis hétköznapi életében, máskor ennél feltűnőbb esetekben Jézusnak és az ő evangéliumának botrányává válik. Vagy nem úgy él, nem úgy tanít, ahogyan azt Jézus elvárna. Az egyház bűneiről való beszéd egyáltalán nem könnyű. A pápa bocsánat kérése mást és mást jelent az emberiség különböző csoportjai számára. Vannak elkötelezett hívők és nem hívők, vagy egyházon kívül élő gondolkodók, akik lelkesedéssel üdvözölték a pápa bocsánat kérését. Nem kis részben olyan emberek ők, akik ismerik egyrészt az egyház pozitív történelmi szerepét, de tudnak az egyháznak, mint emberi közösségnek sebeiről, hibáiról, hiba lehetőségeiről, történelmi és esetleg jelenbeli mulasztásairól is. És nem ok nélkül kifogásolják, hogy az egyházban is jelen volt, és van a kísértés, hogy ne vegye észre saját hibáit, vagy szépítse ezeket a hibákat. Számunkra tehát a pápa bocsánat kérése az emberi és a krisztusi őszinteségnek egy pótolhatatlan lépése. A katolikusoknak és az emberiségnek ezzel a rétegével, valamint a pápával együtt azt kell mondanunk, szükséges, hogy az egyház megvallja mulasztásait, illetve korábban élt tagjainak mulasztásait. De élnek körülöttünk tömegek, az egyházon kívül állók közt, és az egyház tagjai között is, akik a bocsánat kérés igazi mondani valóját kevésbé értik. Mert magát, az egyházat és annak történelmét kevéssé ismerik, mondhatni. Sokan közülük, és sok hívő is, alig tudnak többet az egyház történelméről, főleg annak kritikus időszakairól, amennyit egy egyház ellenes, torzított történelem tanításból, vagy egy egyházzal nem szimpatizáló médiából megismertek. Tehát nagyon felületes az ismeretük. Számukra is fontos, hogy tudjanak az egyház bocsánat kéréséről, de előttük tisztázni kell az egyes kérdések, mulasztások történelmi hátterét, és egyáltalán szólni kell arról, hogy az egyházban tagjainak vagy vezetőinek minden emberi gyengesége vagy bűne ellenére a különböző korokban jelen volt az evangélium tisztasága és a lélek ereje. Különösen ez utóbbiaknak szeretnénk segítséget nyújtani ezáltal a hittanóra által is. Tehát az evangélium tisztasága az mindig garantálja számunkra azt, hogy vissza tudjunk térni az alapigazsághoz, Jézus Krisztushoz. Azt is tudhatjuk, hogy minden emberi közösség ki van téve az elszürkülés, az anyagiassá válás, és így tovább sorolhatnánk ezeket a veszélyeket, és hogy mindegyik hordozott és hordoz vétkeket. És a legtöbb emberi közösség, nemzet vagy ideológia néhány évtized vagy emberöltő alatt elkövetett annyi bűnt, mint amennyit a 2000 éves egyház szemére szoktak vetni. Gondoljunk például a kommunizmusra, a liberális kapitalizmusra, vagy a nácizmusra, vagy akár csak egy-egy párt, ideológia vagy vallási csoport néhány évtizedes történetére. Mi most 2000 évet ölelünk fel, és 2000 év történelmét szemléljük a különféle események során. Ugye a katolikusoknak is, és minden jóakaratú embernek, aki tiszta képet akar alkotni magában az egyházról, tudniuk kell, hogy a kommunizmus évtizedeiben minden iskolás tanult az egyház történelmi bűneiről, de az egyház hibáinak bemutatása gyakran a hazugságig menő egyoldalú volt. Tehát nem az igazságot keresve közöltek egy történelmi eseményt, egy történelmi témát, hanem a szándékosan elferdítve súlykolták már a gyerekek fejébe. És a helyzet gyakran ma is hasonló. Olvashatunk könyveket és láthatunk filmeket az egyház bűneiről, és a kép ma is gyakran egyoldalú. De az egyháznak a pozitív szerepéről mennyi mindent tesznek nagyon sokszor, akár karitatív módon, vagy az elesett emberekkel, akikkel senki sem törődik a világ különféle tájain, és hogy az evangélium milyen sok pozitívumot hoz az emberek életébe, meghozza a lelki egyensúlyt, és az egyháznak akár a bűnbocsánat kiszolgáltatása a Szent Jónás keretében mennyi lelki segítséget nyújt a krízisben szenvedő embernek, erre sokszor nem tekintenek. És még sok minden sorolhatnánk, amely az egyház pozitív működéséről szól. Akár a fiatalokkal való foglalkozás keretében, hogy ne csúszanak le, vagy ne váljanak káros szenvedélyek rabjaival. Egyoldalú akkor ez a fajta közlés, ha a tényeket eltúlozzák, és egyoldalú, ha úgy beszélnek a mulasztásokról, vétkekről, hogy amellett nem szólnak a pozitívumokról. Ha az egyház történelmében jelen is volt az emberi bűn, egyúttal jelen volt a megváltás felemelő ereje is. amely által a kereszténység mindig képes volt a megújulásra. S ha az egyházban mindenkorban találunk botló és bűnös embereket, de minden korszakban éltek és élnek hősök, szentek, tömegeket magukban fogaló szent mozgalmak, akik, illetve amelyek egyrészt Krisztus hiteles tanúi, másrészt a legnagyszerűbb emberi értékek hordozói és történelmi korszakok megtisztulásának elindítói. A bűnök eltúlozása több okra vezethető vissza, amelyet szintén elemezni fogunk a következő adás részünkben, hiszen valami oknál fogva történik mindez. Van egyfajta cél, amely nem az igazságot keresi, és talán a saját sebeinkre próbál valamiféle bosszús módon választ adni, amely természetesen nem az igazság, hanem a hamis életnek a megélése. Tehát keressük a történelmi igazságot, akár annak fájdalmas részeivel együtt. A mai napra szeretném megköszönni a Komaromi Stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak, a szolgálatát és a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Farka Zsolt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak dr. Farkas Zsolt atyával.